Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 24. Zsoltárunkat. A 24. Zsoltárunkat énekeljük végig. Ebben a Zsoltárban az Úr szentségéről, hatalmáról is énekelünk. Az Úr bír ez egész földdel. Folytassuk csendes imádsággal. Dicsőítünk, mennyei atyánk, mert te vagy a Zebaót uraság, a seregek ura, és köszönjük, hogy isteni hatalmadról, nagyságodról, énekelhettünk a Zsoltár szavaival, és imádunk, hogy ezt a te isteni hatalmadat Jézus Krisztusban jelentetted ki számunkra is legnyilvánvalóbban. Köszönjük, hogy amikor úgy tűnt, mintha vesztett volna, akkor aratta a legnagyobb győzelmet. És köszönjük, Urunk, hogy mindenfajta lelki harcra nézve igaz, hogy nálad van az erő és a hatalom. És köszönjük, hogy mindezt szent lelkedés igéd által gyakorlod most, ahogy az Úr Jézus annak idején a földön élve dicsőített téged az atyát, munkálkodott általad, szent lelkedés igéd által itt vagy velünk is. Arra kérünk, Urunk, hadd ismerjünk meg egyre jobban, mi is hadd növekedjünk a te megismerésedben. Most is azt kérjük, Urunk, ami efézusi gyülekezet alakulásokkal történt, hogy az Isten igéje növekedett. Köszönjük, Urunk, hogy a te igédnek ereje munkálkodik nem csak bennünk, hanem általunk is. Kegyelmedbe ajánljuk azokat a testvéreinket, akik nem tudnak most velünk lenni, akik betegek, támogasd őket, erősítsed, kérünk, adj nekik felépülést kegyelmedből. Az asszony testvérek csendes napjait is szenteld meg és áld meg, legyél velük holnap is. Köszönjük, Urunk, hogy ők is a te jelenlétedben lehetnek így ünnepi módon. És magasztalunk, hogy Jézus Krisztusban megtartó atyának ismerhettünk és valhatunk. Ezért hadd imádjunk téged a gyülekezet közösségében. Jézus nevéért. Amen. Ézsaiás könyve 31. részéből olvasom az Úr írott ígéjét, és a 32. rész első versének a félmondatát, első félmondatát is hozzáolvasom. Ézsaiás könyve 31. rész, és a 32. rész első versének első félmondata. Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, a szekerek sokaságában és a nagyon erős lovasokban bíznak, de nem néznek Izrael szentjére, és nem keresik az Urat. Ám ő is bölcs, és veszedelmet hoz. Beszédeit nem változtatja meg, hanem föl kell a gonoszok háza ellen, és a gonosztevők segítői ellen. Hiszen Egyiptom csak ember, és nem Isten, és lova is csak test, és nem lélek. Ha kinyújtja kezét az Úr, megtántorodik a segítő, elesik a megsegített, és együtt vesznek el. Mert így szólt hozzám az Úr, amint az oroszlán és az oroszlán kölyök morog a zsákmánya mellett, amikor összegyűlik ellenük a pásztorok serege, és nem rettem meg kiáltásuktól, és nem ijed meg zajongásuktól, úgy száll alá a seregek ura, hogy hadakozzék Sion hegyéért és halmáért. Mint a rebdeső madarak, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet. Oltalmazza és megszabadítja, kíméli és megmenti. Térjetek vissza hozzá, akitől oly nagyon elpártoltatok, Izrael fiai, mert azon a napon mindenki megveti ezüst bálványait és arany bálványait, amelyeket bűnös kezeitek készítettek. Elesik Asszíria, de nem férfiak kardjától, nem ember kardja emészti meg azt. Menekülnie kell a kard elől, és ifjai robotosokká lesznek. Kőszála rettegve menekül, és fejedelmei rémülten futnak el a zászlótól. Így szól az Úr, akinek tüze a Sionon van, és kemencéje Jeruzsálemben. Íme igazságosan uralkodik a király. A Herman Otto úti szolgálati lakás mellett sokszor látom a kismadarakat, és többször fészket is építenek, és mindig nagyon vehemensen szokták védelmezni a fészküket, különösen amikor kicsinyeik vannak a nagyobb madaraktól. Otthoni egyik szabadnapi tartózkodásomkor egy még nagyobb élményben lehetett részem, amikor kis fecskék fészkeltek a disznóólban, és emlékszem, hogy éppen ott lehettem az egyik fecske fióka első kirepülésén. És arra lettem figyelmes a délelőtt során, hogy nagyon sok fecske elkezd röpködni az úrnak a külső terénél, ahol szabad tér volt természetesen, és egyszer csak látszódott, hogy a kicsi fecske kicsapódott közéjük, és akkor úgy kezdett el először a fészkán kívül repülni. És akkor döbbentem rá arra, hogy valószínű azért jött oda a többi kis csapat, vagy nagyobb csapat, hogy ezzel próbálják védeni a kicsinek a szárnyalását. Mert a fecskék azok mindig a vadmadárral harcolva is, vagy védekezve csapatba vonulnak, és úgy védik egymást. És mikor olvastam a kalauz szerint tegnapra kijelölt igeszakasz igéjét, és itt olvastunk Istenre vonatkoztatva arról a képről, amit így olvashattunk, mint reddeső madarak úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, akkor egyből ez az élmény jutott eszembe. Itt többes számban olvasunk, hogy reddeső madarak. Ilyen módon védi Isten a népét. Ez mindenképpen bátorító, mert arról van szó, hogy Isten oltalmazza a népét, és abban a versben, meg a folytatásban több kifejezéssel is, többféle szinonim kifejezéssel leírja, hogy valóban megszabadítja, megtartja Júda népét az Úr. Csak az a fájó egy picit, hogy mindezt egy jajmondás kijelentésében kell olvasnunk. 6 jajmondásban beszél ezekben a részekben Ézsaiás a próféta, a 31. részben az 5. jajmondás van soron. Egyszerűen arról szól, a 32. rész verse is ehhez kapcsolódnak, ezért is akartam felolvasni a 32. rész indulását, ími igazság szerint uralkodik a király. Szóval az 5. jajmondás azt mutatja be, hogy Isten hogyan tartja meg akkor is az ő népét, hogyha nem akarnak ő benne bízni. Ha a világi megoldásban keresnék szabadulásuk útját, és meg kell tanulniuk, hogy egyedül az Úrban bízva tapasztalhatják meg a megtartatást. Ennek a résznek a kortörténeti háttere leplezi le egyértelműen, hogy milyen hamis módon gondolkozott Istennek hívő népe abban az időben. De az Úr szabadítása ezzel a képpel, mint rebdeső madarak, mégis megvalósul. Először tehát azt vizsgáljuk, hogy mi miatt kellett az Úrnak ezt a fajta isteni szabadítását végrehajtani, és hogyan is hajtotta végre a rész tanulsága szerint. Olvashattuk a könyv elején, hogy Ézsaiás, Uzziás király, Ahász király, Ezékiás király idején profétált. Ahász volt Júda egyik leggonoszabb királya, egyik jellemzője, hogy az asszírokat hívta segítségül, az asszír királyt, uralkodót hívta segítségül, amikor Izrael és Szíria megtámadta. Ekkor olvashattunk a 7. részben arról a híres mondatról, hogy szűztől születik. Ímé szűztől fogan valaki, aki aztán az Úr Jézusnak a messiási ígéretévé lett a proféciában, mert Aház nem akart hinni az Úrnak. A kortörténeti háttér tehát Aház említésével is már jelzi, hogy abban az időben vagyunk, amikor az ő fia Ezékiás a király, ő viszont Isten népének az egyik leghűségesebb, leghívőbb uralkodója volt. A Jézus születés előtti 8. század végén ő uralkodott. Samária 722-ben esett el Jézus születése előtt. Ekkor már Ezékiás volt a király. És ha emlékszünk, Ezékiás minden bálványt kiirtott Júdából, még azt az éckígyót is elpusztította, amit Mózes állított föl, de elkezdték bálványozni Izrael fiai. Jelzi tehát, hogy az ő hitének a mélységét. De az asszír birodalom egyre inkább ki akart terjeszkedni, és noha viszonylagos nyugalomban volt Ezékiás és Júda országa, de tapasztalva a birodalom terjeszkedését, Ezékiás és a tanácsadói A vezetők úgy döntöttek, érdemes lenne összefogni Egyiptommal. Egyiptom szövetségeseként Asszíria ellen mehetnénk. Ezt akkor tehették leginkább, amikor uralkodó váltás volt a birodalomban, az asszír birodalomban. Természetesen az új asszír uralkodó ezt nem hagyta. És nagyon keményen válaszolt, felvonult Júda ellen is. Ez a kortörténeti háttér. Azt a kijelentést olvassuk tehát itt az 5. jajmondásban, a 31. részben, amikor Isten Ézsaiás prófétán keresztül nagyon keményen és határozottan kijelenti, jaj azoknak, akik Egyiptommal akarnak szövetkezni. Akik nem az Úrban bíznak, egy ilyen külpolitikai helyzetre nézve is, hanem másban. Fenyegetve érezte magát a hívő Ezékiás, kritikus helyzetnek értelmezte uralkodóként azt, ahogyan az asszír birodalom terjeszkedik, és úgy érezte, hogy keressünk megoldást Egyiptomnál. Hogyan viselkedik tehát, illetve kiben bízik a hívő lelki vezető, a hívő ember, Isten népének a közössége, amikor fenyegetettséget érez, nagyon kritikus helyzetben van, úgy tűnik, és mindenképpen szabadításra, megoldásra szorul az élete. Közösségileg is, meg egyénileg is. És itt a 31. rész azt leplezi le, meg a megelőző szakaszban is, a 4. jajmondásban olvastunk erről, hogy a láthatókra néz, Egyiptomnak hatalmas hadserege volt, a lovas katonák az elit alakulatot képviselték, a szekerek, egyiptomi hadiszekerek képviselték a kor egyik legjobb hadi szerszámait és hadseregét, a lovak pedig mindenképpen az erőt képviselték egy hadsereg számára. Salamon idejében sok ilyen volt Izraelbe, Júdába, illetve akkor még ugye egységes volt a királyság, Ezékiásnak nagyon kevés lovas katonája lehetett meg szekere. Tehát teljesen józan és bölcs gondolkodás, hogy akkor Egyiptom majd segít Asszíriával szemben. Hogyan szól a 20. Zsoltár 8. verse? Nagyon leleplező. Ezékiás is ismerhette ennek a Zsoltárnak ezt a sorát. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg, az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Ha Dávid írta ezt a Zsoltárt, és nem csak Dávidról szóló Zsoltár, akkor évszázadokkal korábban már Ezékiás is hallhatta ezt a kijelentést. Egyiptomban bízik Ezékiás, abban a hatalomban, abban az uralkodóban, ahonnan kiszabadította őket Isten pár száz évvel korábban. Emlékszünk, hogy Ábrahám is lement Egyiptomba, amikor megoldást keresett csak emberileg. Akkor hazudott Hágáról, és akkor került nagyon nagy bajba. De Ezékiás személyre gondolva, nekem a Mózes 5. könyve 17. része jutott eszembe, ahol a királytörvényről olvasunk. Három fontos dolgot említ Isten ígéje a királynak, amit mindenképpen kerülnie kell, és az egyik így hangzik, a három közül. Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivel az Úr megmondta nektek, ne térjetek többé vissza azon az úton. A király vigyázzon, hogy nehogy sok lovat akarjon tartani, mert még a végén visszaviszi Egyiptomba. Mit tesz Ezékiás? Megy Egyiptomba. Szövetségre lép vele, mert neki sok lova van, lovasa, szekere. Segíthet nekem. Megoldást adhat. Ezékiás valószínű nem akarta az egyiptomiak isteneinek az imádatát átvenni azért, noha édesapja Akház királyként ezt tette, mikor az asztíroktól kért segítséget, akkor az asztír bálvány szobrot felállította az Úr templománál. Ezékiás csak fizikai módon akart segítséget a hatalomtól, Egyiptomtól. Viszont Izsaiás az ő számára is meg kellett, hogy hirdesse, jaj, nekik, akik Egyiptomba mennek segítségért. Mi volt a legfőbb baj? És itt vagyunk az üzenet lényegénél. Az is baj volt, hogy egyáltalán Ezékiás úgy érezte, hogy itt most megoldhatatlan helyzet, nagyon kritikus helyzet, valamit csinálnom kell. Az is nagy baj, hogy úgy látta, hogy hát ott van a látható, logikus, emberileg teljesen lehetővé, megvalósítható, lehetővé váló, megvalósítható segítség Egyiptom. A legfőbb baj mégis az volt, hogy már nem az Úrban akart bízni. És ezt emeli ki Izsaiás a proféciában. És nem néznek Izrael szentjére, és az Urat nem keresik. A megelőző jajmondásnál a 30. részben a legvégén arról beszél, hogy az Úrnak egy fuvallata is meggyújthatja azt a tüzet, ami aztán ítéletté válik az ellenségen. És arról beszél ott a proféciában, ezt most nem akartam már felolvasni a szövegösszefüggésben, de arról beszél abban a proféciában, hogy Isten csak ugyan mindenható, szuverén Úr. És a szuverén szó, emlékszünk, azt jelenti, hogy Istennek mindent meghaladó páratlan hatalma. Elég egy fuvallat az ő szájából, és már pusztul minden. Ezékiás ismerte Istennek ezt a tulajdonságát, és a nép is, a tanácsadók is. Még hitte is valószínűleg, csak éppen nem bízott benne. Elméletben tudták, hogy ilyen az Úr. Ezékiás tapasztalta és Istennek sokféle csodáját előtte, de ebben a fenyegetettségben, kritikus helyzetben csak elméletben tudja, hogy kicsoda Isten, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, olvasjuk a római levélben, ezt lehet elméletbe tudni, de amikor nem bízik benne, akkor nem néz az Úrra, Izrael szentjére. Nem szívből bízott az Úrban, hanem a láthatókban keresett megoldást. Amikor ezt a kifejezést használja a profécia, hogy nem néznek Izrael szentjére, ez az Izrael szentje kifejezés sokszor szerepel Izsaiásnál. Gondoljunk arra a tapasztalatára, amit elhívásánál kapott, látja az Úr szentségét, amikor hallja az angyali fejedelmeknek a hitvallását, szent, 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 a seregek ura. Isten, aki uralkodik, a szent Úr, akinek a valóságának a dicsőségét láthatja Izsaiás, de az Izrael szentje kifejezés azt jelenti, hogy ez a szent Isten nagyon közel van a prófétához is, meg a népéhez is. Az ő isteni lényének a közelsége is benne van. Az Izrael szentje azt jelenti, az, akit imád Isten népe, hiszen szent sátor, illetve a templom is szent, a szent láda ott van a templomban, Ezékiás is, amikor ment imádni az Urat a templomba, akkor az Izrael szentjét ment imádni. Ez az isteni szentsége mutatkozott meg akkor is például, amikor 722-ben elpusztult Samária. Ezt Ezékiás nagyon jól tudhatta, hogy mivel az északi országrész királyai, meg az a nép istentelen volt, Isten az ő szentsége miatt megfenyítette őket, és jött az asszír birodalom. Az Úr nem hagyja az ő szent nevét megszégyeníteni, és ha nem tisztelik és nem bíznak benne, akkor az ő szentsége miatt ítél, fenyíti az ő népét is. Az Urat nem keresik kifejezés pedig azt jelenti, nem azt mondja, hogy nem keresik az Istent, az Urat. Emlékszünk, hogy az Úr megint az Úr személyes jelenléte, de nem csak az ő személyes jelenléte, hanem benne van már szabadítása is. Ugyanez a kifejezés az Úr, ezt tudjuk csak most a magyarázatban, hagy húzzam alá, az Úr az, aki Egyiptomból is szabadította őket. Erről az Úrról énekeltek Mózesék a Mózes második könyve 15. részében olvasható módon, az egyiptomi szabadulás során. Jelenlétének a megnyilvánulása, aki gondoskodó, de ennél sokkal több szabadító is. és ha bíznának benne, ha keresnék az Urat, azaz az ő szabadítását, akkor nagyon jól tudhatnák, hogy lehet, hogy látszólag az asszír birodalom terjeszkedni akar. Lehet, hogy úgy tűnik, minthogyha tőlem Ezékiástól elvennék az uralkodás lehetőségét, hogyha megtörténhet az, ami. De ha az Úr az Úr, és ő a szabadító, akkor ő a leglehetetlenebb helyzetben is bármikor adhat megoldást, szabadítást. Hiszen ha az Úruk segítsége az övé, akkor ő a legnehezebb körülmények között is átsegítheti őket. Hasonló dolgok történtek a korábbi évszázadokban. Most egyetlen igére gondoljunk, megint Mózes 5. könyvéből idézek, most a 8. részből. Amikor Isten a pusztai vándorlás körülményére nézve mondja el népének, és megsanyargatott téged, és megéheztetett, aztán pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. És előtte ezt mondja a 2. versben, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a szívedbe. Vajon megtartod-e a parancsolatait, vagy nem? Tehát, ha az asszír birodalom terjedhet, és Ezékiásnak félelmei vannak, mint királynak, akkor ez lehet próba az Úr részéről, hogy mi van Ezékiás a szívedben. Isten engedi ezt a kényelmetlen külpolitikai helyzetet, mert meg akarja próbálni a szívedet, meg a nép szívét, hogy kiben bízol. De olyan szomorú azt látni, éppen ebben a proféciában, hogy sajnos nem az Úrban bízott Ezékiás, a hívő király és a népe, akkor is ott. A pusztai vándorlás során is hallottuk, Isten próbálta a népét, és ők is sokszor nem bíztak Istenben, mégsem. És emlékszünk, hogy az Úr Jézust is hasonlóan próbálta meg az Atya. Mózes 5. könyve 8. részét azért is gondoltam ideolvasni, mert ezt a fajta próbát kell neki is átélni. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Jézusnak is, mint az egyszülött fiúnak, volt egy kritikus helyzete ott a pusztában. De számára az atyával való közvetlen szeretett kapcsolat, az atya közelsége, szentsége, az atya mint úr, akinek a döntését és akaratát ő mindig követni akarja, és akitől várja a szabadítást, számára ez az atya volt a minden. Az atyának a szava. Ezért az Úr Jézus nem fogadta el a lehetőséget, hogy esetleg a kövekből kenyeret csináljon, varázsoljon. De ami most még fontosabb talán, a sátán még azt is felajánlotta, hogy van egy nagyon jó világi módszerem, Jézus, neked nagyon egyszerű és logikusnak tűnő lehetőség, mentesülsz minden nehézségtől és bajtól, mindent neked adok, csak engem imádj. Ez egy egyszerű, világos, a láthatókra nézve nagyon is kézzelfogható megoldás lehetett volna az Úr Jézusnak. Bálványimádás. Imádja a sátánt, és minden az övé. Azért megdöbbentő nekem ilyen ószövetségi ige szempontjából az Úr Jézusnak ez a története, mert azt jelzi, hogy az ördög nem nézi, hogy ki milyen erős a hitben, ki mennyire követi az Urat. Ezékiás is hihetetlen mélyen hitt Istenben is, bízott benne, és nagyon sokszor élt át csodákat. Valamiért akkor és ott, abban a kritikus helyzetben az ellenségtől megijedt, azonnal elkezdett gondolkodni, hogy mit kellene csinálni, talán ez még kötelessége is volt, de nem az Úr szavára figyelt, mert amikor bízunk Istenben, ő is, akkor mindig az Úr szava a döntő. Nem az Úrban bízott ő sem, nem kereste az Urat, nem nézte Izrael szentjét. És ez ma is így van, hogy jaj, ha egyáltalán felmerülhet a hívő ember vagy a hívő közösség gondolataiban, hogy mástól várja a segítséget és nem az Úrtól. Szeretném újra elmondani, ha egyáltalán felmerül már ez a gondolat. Ezékiásnál már cselekedetté vált. Én szeretnék megállni az üzenet szempontjából, magunkra gondolva, hogy felmerülhet-e egyáltalán az a gondolat, hogy valakitől vagy valamitől, és nem az Úrtól válni egy kritikus helyzetben végre a megoldást. Jézust is támadta a kísértő, rögtön ott a szolgálta kezdetén. Az a baj, hogyha már felmerül ez a gondolat, ezt magamon is tapasztalom, akkor már régen nagyon messze van az Úr, az ő szava, a csendesség, az imádság, a közösségtől is ilyenkor már egy picit eltávolodik a hívő ember. Ezért van nyert ugye a kísértőnek. Jézus mindenképp győzött. De emlékszünk, ő is nagyon közel volt az atyához, hiszen böjtölt 40 napon át, és a végé jött a kísértő. Szóval lehetünk nagyon közel is az Úrhoz, Ezékiás is nagyon közel volt, de a lehetőség mindig fönnáll. Az ördög ma is nagyon jól tudja, hogy kit mivel lehet megkísérteni, megpróbálni, hogy ne az Úrban bízzak, hanem valami más lehetőségben. Még akkor is, hogyha korábban attól már rég megszabadított, attól vagy akitől, de most mégis ebben a helyzetben tőle várni segítséget. Én egyetlen példát szeretnék mondani, nagyon sokat lehetne, de többször történt már a lelki beszélgetések során, hogy valaki elmondta, hogy amikor az Urat megismerte és megszabadult, akkor okkult kötözettségből is megszabadult. És nagyon súlyos kötözettségektől is felszabadult az élete a lelki beszélgetések során. De aztán jött ennek a modern kornak a sokféle lehetősége az interneten, a Facebookon, a különböző moziműsorokban, és nagyon sok mindenben ott vannak ezek az okkult dolgok, és nem figyelt, és valami kíváncsivá tette, belement, megnyugvást adott neki, felvidult az élete, és utána elkezdett egy kicsit eltávolodni, vagy nagyon eltávolodni az Úrtól. Kellemes, kedvesnek tűnő lehetőségeken keresztül a végén mégiscsak visszatért valamiben, amiből pedig kiszabadította Isten. De ez akkor derült ki, amikor már úgy jött ide Pasarétre, hogy mi van vele, mert valahogy nem érzi a helyén magát, mi lehet az oka. És ő nem tett semmilyen súlyos bűnt. De amikor beszélgettünk, akkor kiderült, hogy mégiscsak betüremkedett valami a világból, amiben kereste a békességét, a megnyugvását, az egyedülét terhének a hordozási lehetőségeit, és hagy ne soroljam tovább. És ez csak egy példa. Azt mutatja be elsősorban, hogy Isten hogyan igazolja magát egy ilyen király és egy ilyen nép számára is. Ha figyeltünk az olvasásnál, illetve a csendességben, ahol olvastuk, az Úr nagyon keményen fogalmazott. És ezért kellett nekem is a magyarázatban viszonylag kemény dolgokat kijelenteni. Nem kis kérdés az, amikor Isten azt mondja az igében, hogy jaj, Jézus is használta ezt, hogy jaj. Ez már nagyon nagy bajt feltételez. De a jajmondás prófétai kijelentése mégis azért hangzott el, hogy aztán ott lehessen az 5. versben, mint repeső madarak úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet. A 32. részben meg a folytatásban bemutatja a messiási kornak a csodáját, ími igazság szerint uralkodik a király, és itt az Úr Jézusra utalás, mint messiási ígéretek jellemzője van már. Elpártolt Júda és Ezékiás Egyiptomhoz, és ez nagyon fájó a hívő ember esetében, de jön az Úr, és helyre akarja a népét állítani. És itt emeli ki, hogy hogyan. De leplezte a vétküket, még azt is elmondta Isten, hogy pusztítja is az ő népét, ha kell, mert hadakozik ellene, ha nem bíznak benne, az ő szentsége nem tűri a bizalmatlanságot, a hitetlenséget. Mint oroszlán hadakozik. nem engedi az ő nevét megszégyenülni, nép esetében sem. De a hangsúly mégis azon van, ennyire szent vagyok, és mégis ennyire irgalmas és könyörületes. És itt használja ezt a képet. Az Úr személyének a jellemzőjét akarja kiemelni, hogy mint repeső madarak úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet. Ez a repeső madarak kifejezés többen számban szerepel, tehát itt lehet gondolni bármilyen kismadára is, Magyarországon én a fecskéknél tapasztaltam ezt tehát, akár verebekre is gondolhatunk. A lényeg, hogy a madár, a madarak képe, ami oltalmazza Isten népét. És itt a Károlyi Bibliában is, de az új fordítású Bibliában is ott vannak azok a jegyzetek, azok az utalások, amelyekben Isten úgy jellemzi magát, mint a madár, amely valamit csinál. Mikor Egyiptomból szabadította a népet, akkor azt mondja, sasként hordoztalak titeket. A 91. Zsoltárból hallottuk a köszöntést, hogy aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az, és itt van a 4. versben, tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Tehát szárnyai alatt lészen oltalmad. Mózes, amikor összefoglalja a pusztai vándorlás körülményeinek a csodáit, Isten az Úr megtartó szeretetéről, akkor az ismerős ige. Puszta földön találta őt, zordon sivatag vadonba, körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Itt is a sasmadár. Jézus pedig, amikor beszél Jeruzsálemről, és ott szomorúan mondja, hogy mint a tyúkanyú a kis csibét össze akartala gyűjteni benneteket, de ti nem akartátok. De úgy jellemzi Isten munkáját, az Úr Jézus és a maga messiási voltát is, hogy Isten népének lenne lehetősége védelemre és szabadulásra. Tehát az Isten, mint a repeső madarak, mint a sasmadár, mint a tyúkanyú szárnyai alatt oltalmazza az övéit. Ez a kép van itt a proféciában. És ezt a képet kifejtve mondja el az ő szentségének, és az ő szabadításának a jellemzőit. Amikor a szentségéről és a szabadításáról beszéltem az első gondolatban, ott negatívumokat kellett mondani, hogy ebben nem bíztak Ezékiásék is, és ezért távolodtak el az Úrtól. De Isten éppen erre akarja visszavezetni őket, hogy az én mindenható voltomat lássátok már meg végre, és az én szentségemet, amely nem eltaszítani akar tőlem benneteket, hanem éppen magamhoz akarlak vonni. Mert az Isten szentsége azt is jelenti, hogy szent az, aki hozzá tartozik. És ez a mint a repeső madarak így oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, azt jelenti, hogy azért oltalmazlak benneteket, mert az enyém vagytok. Annak ellenére, ahogy viselkedtetek éppen most, Ezékiás is ahogy viselkedett. Lehet, hogy vétkező nép vagytok, de az én népem vagytok. És tulajdonképpen az összes ilyen madár képekkel kifejezett isteni jellemző és tulajdonság a Bibliában, az említett ige szakaszokban is mindig ezt emeli ki, hogy a sasmadár is, vagy a tyúk a kis csibéit azért védi, azért van a szárnyai alatt, vagy a sasa tollai hordozza, emlékszünk a képre, Mózes 5. könyvében, mert azok az övéi. Akkor is a madárhoz tartozik a fióka, ha éppen zuhan lefele, ha a sasra gondolunk. Akkor is a tyúkanyóhoz tartozik a kis csibe, hogyha nem akart a szárnyai alá szaladni, és már nagy bajban van. És lehet, hogy a tyúkanyó szalad oda, hogy védje. Istennek a könyörülő, irgalmas szeretete látszik ebben a képben. Mint repeső madarak úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazva megszabadítja, kímélve megmenti. És ezért mondja, térjetek vissza hát hozzá, akitől oly nagyon elpártoltatok, Izraelnek fiai. Ezékiás idejében is sajnos a nép azt mondta, hogy vigyétek el tőlünk Izrael szentjét, mi nem akarunk az ő szavára figyelni, hallgasson a próféta meg a tanító, ezek a megelőző szakaszokból látszanak. Nekünk nem kell Isten, Ezékiás ilyen messze azért nem ment el, ő csak elfeledkezett az Úrról, mert másban kereste a megoldást. Isten meg azt mondja, térjetek vissza. Nem azért, mert félni kell tőlem, nem azért, mert akkor mi, hogy fogtok elpusztulni, hanem azért, aki én vagyok, irántatok. És ez a hangsúlyos. Ezékiásnak is a helyreállása, meg a népnek is a visszatérése az Úrhoz azért, aki ő. És itt használja a 7. versben, mivel ama napon megveti mindenki ezüst bálványait, a messiási ígéretnek az ama napja ez, ami az ími igazság szerint uralkodik a király 32. részben hallott kijelentésnek az ideje, tehát a messiási kor, amikor bálványait elhagyja a nép. Mindenképpen benne van tehát a messiási ígéretek miatti helyreállásnak a lehetősége. A 8.-9. versekben pedig egy nagyon konkrét eseményre utal, amikor elesik Asszíria. Nem férfi kardjától és nem ember kardján mészti meg. Ez a történet a 36. meg a 37. részekben itt a könyvben le is van írva, amikor megtámadja az asszír király Ezékiást, aztán a végén 185.000 asszír katona hal meg egy éjszaka alatt. Akkor már az asszír király követei mondták Ezékiásnak, hogy kiben bízol? Nem tán az Úrban bízol. Ők is említették, hogy Egyiptomban bízol, mert ők is tudták, hogy Egyiptomban bízott, csak hogy Ezékiás helyreállt már addigra. És csak az Úrban bízott. Pedig emberileg semmi esély nem volt a szabadulásra, csak hogy az Úr megszabadította. És akkor történt Jézus születése előtt 701-ben. Ezékiásnak is hangzik a profécia, hogy a messiási ígéretek valósága a hatalmas üdvösséget készíti, és ennek az ígérete a népet Ezékiás idején is helyreállíthatja, és Isten megígéri, hogy Asszíria el fog pusztulni, nem kell harcolni, nincs szükség az egyiptomi lovakra, katonákra, mert én magam harcolok értetek. Az a kifejezés, amit így olvasunk a repdeső madarak leírása kijelentésében, kímélvén megmenti, ez a kímélvén, ez az a szó, amit ha most kimondok főnévként, akkor egyből halljuk, páska. Azaz a kímélvén az, amikor a bárány vére miatt az ördögtő angyal nem ment be az egyiptomi 10. csapásnál azokhoz, akiknek ott volt a ajtófélfákon a vér jele. Őket elkerülte, őket megkímélte, mert ott volt a vér. Isten azt mondja, hogy mint repeső madarak úgy oltalmazom Jeruzsálemet, megszabadítom, így szabadítom meg, ahogy Egyiptomban is megmentettem őket. Ők csak azért menekülhettek meg, mert ott volt a bárány vére. Mi már tudjuk, mert az ószövetségi időszak lezárult, és eljött az Úr Jézus, eljött az újszövetségi kor, hogy valóban eljött a messiási kor, mi ebben élünk, valóban meg lehet térni Istenhez, Ezékiás idejében is, mert eljött az Úr Jézus, és valóban Isten oltalmazza az ő népét. Nem azért, mert mi is jobbak lennénk bárkinél, hanem azért, mert amikor Isten az ő népére tekint, akkor úgy látja őket, mint az enyémek. De kiért lehetünk mi az Úré? Kiért lehet ma is Isten mindenkori nép és a hívő ember az Úré egyedül Jézusért? Mint repeső madarak tehát, úgy oltalmazza a seregek ura, hatalommal, szentül, mert az övéi, csodákat is tesz, ha kell, még a látható dolgokat is megoldja, ha szükséges, ezért is érdemes benne bízni, de amikor azt mondta az ige, a mostani bibliai történetben, hogy az Úrban bízzál, és ne mástól, vagy más valamitől várd a megoldást, mert az Úr az Úr. És ne akkor akarjunk bízni, amikor esetleg már megoldást is adott, hanem előtte merjünk bízni benne, mert az Úrnak a valóságát ismerhetjük. Akkor olyan, mint a repeső madarak, oltalmazva az ő népét, és aki számunkra valóban a messiásban, az Úr Jézusban jelentette ki magát. legtisztábban. Ezzel fejezem be, és nem néznek Izraelnek szentjére, és az Urat nem keresik, ezzel szemben pedig a zsidókhoz írt levél ismerős kijelentése hadájon. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevézőjére, Jézusra. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy az Úr Jézus is eljött valóban, beteljesedett mindaz az ígéret, amiről Izsaiás is profétált vele kapcsolatban, és köszönjük, hogy ő az a király, aki győzött. Noha ez nagyon sokba került számára, de áldunk, mennyei Atyánk, hogy vállalta. És köszönjük, Atyánk, azt is, hogy nem csak Ezékiás idejében, hanem a mi mostani időnkben is igazolod bármikor, hogy te oltalmazod, véded a te népedet. Urunk, ezért szeretnénk egyedül benned bízni, tőled várni mindent. A világban zajló eseményekre nézve is, a személyes életünk dolgaira, meg a gyülekezetre gondolva egyaránt. Bocsáss meg, kérünk, amikor mi is valakitől vagy valami mástól vártunk megoldásokat. Bocsáss meg, kérünk, ha mi sem törődtünk veled, nem néztünk rád hittel, nem kerestük a te akaratodat. Köszönjük, hogy az Úr Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, és ő győzött. Urunk, mi is szeretnénk ezért megállni a próbák idején is. Segíts, hogy ne a láthatókra tekintsünk csupán, hanem merjünk rád nézni. És áldunk téged, hogy te ilyen bibliai képpel mutattad be magad most is nekünk. Köszönjük, hogy mi olyanok lehetünk, mint a madárfiókák. És köszönjük, Urunk, hogy te védelmezel bennünket. Te tudod, Urunk, hogy éppen a mostani időben melyikünknek van szüksége védelemre, megtartatásra. Kérünk, Urunk, merjünk várni a te megoldásodra, ha kell még mindig. Merjünk bízni a nagyon kényes szituációban is. És merjük, Urunk, hinni, lehet, hogy van ellenségünk, de te vagy a győztes. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmedbe ajánlhatjuk beteg testvéreinket. Urunk, a betegség is ellenség. Kérünk téged arra, add a te gyógyító kegyelmedet, vagy az elég kegyelem erejével munkáld a megmaradást. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek nincs munkájuk, akik anyagi nehézségekkel küzdenek a gyülekezetből. Add, Urunk, hogy ilyen világi dolgokban is tapasztalhassák meg ők velünk együtt, hogy a szükségeset mindig megadod. És kérünk azokért közöttünk, akik próbák alatt vannak, nehéz próbák között, erősítsd őket. És imádkozunk most is népünkért, vezetőinkért. Köszönjük, hogy olyan döntés születhetett Brüsszelben most országunkra nézve, ami segítheti az előrejutásunkat. De adjunk, kérünk, a mi népünknek hozzátérést is mindenképpen. Segíts téged képviselnünk. Vezetőinket pedig továbbra is tartsd alázatban, és támogasd őket bölcsességeddel, kérünk. Hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 633. számú énekünk az énekgyűjteményben azért nagyon kedves ének egyrészt számomra is, mert a refrénjében jó Isten jóságáról, hűségéről, keze művéről énekelhetünk. Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. az Úr hatalma és szentsége az ő szabadításában, gondoskodásában. Erről énekel ez az ének, Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Fogadjuk az Úr áldását, testvérek! Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Amen.